Hát akkor én köszöntök szépen mindenkit, ez az Írta és Olvastának harmadik évadának a hetedik adása, vagy valami ilyesmi, és Szolzsenyicinnek az Iván Gyeniszovics Egy napja című regényéről fogunk beszélgetni, két kedves vendégünkkel, akik voltak olyan kedvesek, és jönnek velünk erről beszélgetni. Szarka Judit, ő mozgókép tanár és irodalomkritikus, és a Írta és Olvasta rajongók ismerhetik, a Tíz kicsi néger beszélgetésben már egyszer a vendégünk volt, és ebből a szempontból is duplázunk, mert a másik vendégünk pedig Fenyő D. György, aki szintén volt még két évvel ezelőtt egy Írta és Olvasta beszélgetésben a Babicsnak a kötetéről, a levelek Ízisz koszorújából, igen, na, hú, hát már ilyen későn, túl sok órán volt ma már irodalomban. És ő pedig a Radnóti Miklós Gimnáziumnak a magyar tanára. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, és akkor Juhászi mi barátomat is megmutatom a valalsó sarokban, akivel pedig jellemzően szoktuk csinálni ezt a műsort. Szóval az Iván Jeniszovics Egy napja című láger regényről fogunk beszélgetni, gulág regényről, és most pánikszerűen újraolvastam ezt a regényt, nem olvastam el teljesen újra az egészet, de ma reggel elkezdtem újraolvasni, hogy tulajdonképpen miről is fogunk beszélgetni a regény kapcsán, mert hogy ez a majd javítsatok ki, hogyha nem így gondoljátok, de hogy ez a hiperrealista jellegű elbeszélés, amivel működik ez a regény, ez azért nagyon sok értelmezői szempontot nem enged meg. Ja, tehát ez nem az a regény, amit most össze fogunk veszni, hogy mi mit jelentett, hanem itt más szempontok kapcsán tudunk erről beszélgetni, és ha már földobtam ezt a hiperrealistát, akkor én azt gondolom, hogy kezdjük a narrációval, ha egyetértetek, hogy mit gondoltok erről az elbeszélőről.
Hát szerintem ez így reflektálatlan elbeszélő. Tehát, hogy ez a regény olyan, ahol a szerző nem gondolkodott az elbeszélőn. Ez nem feltétlenül baj, de hogy egyszerűen az az élmény, meg világ, amiről beszélni akart, az én úgy érzem, hogy sokkal-sokkal-sokkal fontosabb számára. Tehát, hogy van egy ilyen lendület benne, hogy most pedig leírom, elmondom, hogy milyen egy nap a lágerben, és ehhez képest igazából semmi nem érdekel. Na most ez az elbeszélő egy picit fölötte van a dolgoknak, picit értékel, gesztusai vannak, néha azonosul az Iván Gyeniszovicssal, mert hogy együtt örül vele, hogy sikerült dupla adagot szerezni, tehát hogy könnyen belehelyezkedik, de igazából egy ilyen, hát ilyen reflektálatlan elbeszélőnek látom én.
Én teljesen egyetértek Gyurival, de azt gondolom, hogy itt az elbeszélő, ez a hagyományos mindentudó elbeszélőnek egy variációja, tehát ugye tudja a szereplőknek a múltját, a jövőt egy picit sejteti, amennyiben innen soha senki nem szabadul, ismeri az érzéseket, indulatokat, és igen, tehát érezhető a szimpátiája, meg az antipátiája is, tehát egy tulajdonképpen egy nagyon hagyományos, epikus elbeszélőről van szó.
Egyébként én naív olvasó vagyok, hogyha azt gondolom, hogy a suha végül kiszabadul, mert hogy az az utolsó mondat, hogy büntetése így perget le az első perctől az utolsóig 3650 ilyen nap, és még három nap ráadás a szökőévek miatt, de azért azt mondja, hogy letelt. Pedig előtte beszélnek arról, hogyha letelik, akkor megduplázzák.
Igen, tehát ez egy érdekes dolog, mert valóban így van vége a regénynek, de közben nagyon sokszor elmondják azt a regény folyamán, hogy innen soha senki nem szabadult meg hogy egy pillanat alatt változik a törvény, és akkor meghosszabbítják, illetve szerintem azért ennek a regénynek van egy nagyon fontos ilyen metaszintje, vagy metaforikus szintje, hogy nincs szabadulás a lágerből, mert ebben a világban mindenhol láger van. Tehát, ha ő ki is szabadul a lágerből, és hazamegy a falujába, ott is gyakorlatilag ugyanaz a rabság várja. Tehát, hogy itt a zóna A Tarkovszki Stalker kapcsán mondták azt, hogy ugye ott is nagyon fontos kifejezés ez a zóna, amit itt folyamatosan a láger kapcsán olvasunk, hogy úgy képzelték el az egész Szovjetuniót, hogy láger zóna, láger zóna, láger zóna. Tehát, hogy van egy ilyen időtlensége vagy örökkévalósága ennek a regénynek, nincs hova kiszabadulni. Bárhova megy, újra maximum két láger közötti zónába fog megérkezni.
Hát meg
Ez
ugye arról szoktak beszélni, hogy mi miatt vannak itt. Hát ugye azok miatt, a dolgok miatt, akár ki, akár mikor visszajöhet, ez kétségtelen, hogy itt szinte senki nem csinált semmit.
icipicit vitatkoznék Judittal,
Igen.
mert pont amiatt a hiperrealizmus miatt, amit a Marci mondott az elején, tehát tényleg van egy ilyen nagyon konkrétsága, hogyha valakit bezárnak 12 évre, és ennyi időn át kell, és már nem emlékszik vissza a családjára, vagy már olyan messzire került, akkor azért tesz különbséget a között, hogy találkozhat-e a feleségével, együtt lehet-e a gyerekével, nem tudom én, van-e polgári foglalkozása, vagy ezt a mínusz 30 valahány fokban való betonozást kell-e csinálnia. Tehát, hogy vannak olyan lágerregények, amelyek tényleg, tehát a lágerben a világnak valamiféle rendjét, vagy a világnak az elrendezettségét mutatják be. Én szerintem itt ő kifejezetten lágerekről akar beszélni, tehát arról, hogy valakit megfosztottak, bezártak, elítéltek, kiderül, hogy miért, ugye van két történet is, hogy valaki németek, ugye elfogták, megszökött a hadifogságból, és akkor beviszik. Tehát nem mutatja itt azt gondolom, hogy ugyanolyannak a kintet, mert a kintben lehetett valaki katona, lehetett valaki hadifogoly, lehetett hűséges, szóval sok minden lehetősége van, és hogy itt a lágerlét viszont olyan fokú fizikai lecsupaszítottságot jelent az éhezéssel, a munkával, a fázással, az elfagyással, a többi, hogy szerintem kifejezetten erről akar beszélni.
Szerintem is létezik mind a két világ, mind a lágervilág, illetve mind a külvilág, és nem feltétlenül tükörképen mondjuk ez a lágervilág a kinti világnak, mert hogyha arra gondolunk, hogy jött a csomagokat, akik kapják meg, hogy milyen csomagokat kapnak, és hogy ki az, aki várja a csomagot, meg ki az, aki már lemondott erről, hogy ugye ott egyértelműen az derül ki, hogy azért van ezen kívül egy másik világ, amit már ugyan alig emlékeznek erre, mert hogy már 10 éve itt vannak, vagy 3 éve, vagy még több ideje, ki ugye mennyi ideje, de hogy ez az emlékeikben azért mégiscsak ott él, és a kintiek azok ugye ott vannak, illetve ugye ez a levelezés is, hogy évente két levelet küldhetnek haza, azt hiszem, hogy ez is valahogy egyfajta ilyen hidat képez itt a múltjukkal. Maga az elbeszélő nekem az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy ugye többször elhangzik ez a műben, hogy tulajdonképpen nem beszélgetnek nagyon egymással, mert hogy vagy nincsen rá idő, vagy azért, mert hogy mit is mondanának egymásnak, hogy viszont a kevés a kommunikáció a rabok között. Ugye például, amikor vonulnak vissza a lágerbe, ugye a zónából, akkor is ugye csak néhányan pusmognak valamit, és hogy tulajdonképpen ez az elbeszélő, ez tök jól illeszkedik tulajdonképpen itt a raboknak a saját világához is, hogy igazából egészen sok mindent mond, de hogy mint én ezt nem éreztem magam így a műolvasása közben annyira kellemetlenül, mint ahogy mondjuk egy sorstalanság olvasása közben vagy éreztem volna magam. Mint hogyha kitompultak volna ezek a szörnyű dolgok itt az elbeszélő stílusának köszönhetően. És ugye Alapvetően ezekre úgy hivatkozunk, hogy mondjuk munkatáborok, és hogy ugye az egész napjuk arról szól, hogy mennyire rossz dolgozni, de hogy én azt éreztem, hogy mintha a napjuknak az egyik legboldogabb 12 órája az lett volna, hogy dolgoznak. Tehát, hogy nekem inkább az elbeszélő egy kicsit ilyen, vagy igazából nem nagyon tudtam mit kezdeni ezzel a problémával, hogy tudom, hogy milyen szörnyű dolgokról van szó, tudom, hogy milyen szörnyű megélni egy-két dolgot itt, de hogy mégsem éreztem katasztrofálisabbnak mondjuk egy ilyen rabnak a helyzetét, mint mondjuk egy iskola határonnak a ott lévő diákjainak az átélt élményeiket, illetve hogy a nők ezt feldolgozzák. Nyilván nem azt mondom, hogy ez a kettő akár egymás mellé tehető, viszont az elbeszélő miatt én egyszerűen nem éreztem olyan szörnyen magam, mint amilyen szörnyű dolgokról ez a mű valójában szól.
Na de hát talán éppen ez is ennek a regénynek a sajátossága, hogy belakjuk a poklot. Otthonossá válik a pokol. Hogy elfogadjuk a tulajdonképpen kibírhatatlan életkörülményeket. Ugye Iván Gyenyiszovics hosszasan kifejti, hogy, és igazatok van, köszönöm szépen, hogy van kint meg bent, hogy odakint, amikor ő, ha jól értettem, akkor alapvetően ő egy parasztember volt, a családjával, hogy ők milyen jókat ettek. És hogy ez milyen helytelen volt. Mert hogy az embernek meg kell tanulni mindig félig éhen halva létezni, mert akkor tudja magát szabályozni. Tehát, hogy ennek a regénynek talán az az egyik legütősebb effektje, hogy azt látjuk, hogy az abszurditás lett a mindennapi valóság, és akkor itt ez a bizonyos hiperrealizmus egy sajátos ízt kap.
Hogy attól érzed magad kellemetlenül, hogy nem érzed magad elég kellemetlenül. Pedig ez a gulág. És ugye pontosan ez a belakni a poklot, hogy én úgy fogalmaztam meg, hogy hát ez a könyv, ez nem a munkatáborok borzalmainak a könyve. Ugye, hogy itt nem a kórházi ellátás, nem tudom, hogyha összehasonlítjuk, hát nem olvastam túl sok ilyet, mondjuk holokauszt regényekkel össze tudom hasonlítani a sorstalansággal, hogyha összehasonlítjuk, akkor egyébként ott is végül is hasonló a narratív trükk, de azért ennél sokkal borzalmasabb még úgy is a leírás, hanem pont az, hogy ebben a regényben senki nem mondja azt, hogy úristen, 2 hete nem fürödtem, és akkor is jeges vízzel, lehet, hogy a holnapot meg sem érem, hanem azt mondja helyette a Suhol, amikor üldögél az orvosnál, és megtapintja az arcát, ugye csak így megsimogatja az arcát, és eszébe jut, hogy ó, hát 3 nap múlva megint fürdés lesz. Amiből ugyanúgy megtudtad, hogy az előző fürdés az 11 nappal ezelőtt volt, de nem ezen van a hangsúly, hanem azon van a hangsúly, hogy ő, aki 8 éve ebben él, ő ezt már így éli meg. Jaj, tényleg, hát 3 nap múlva megint fürdés lesz, megmaradt, változhatok. És ez benne a szörnyű, hogy ezeket a dolgokat, ezeket mind magadban kellene a helyére tenned, hogy a mínusz 27 fok, ami reggel van, az valójában mennyi. Mert én nem is, tehát hogy én talán egész életemben nem voltam mínusz 10-nél hidegebb, vagy nem 15-nél, nem tudom megítélni, de az, hogy mínusz 27-ben indulnak ki dolgozni, és hogy a nap közepén, amikor csak mínusz 20 van, akkor azt mondják, hogy átmelegedett, ugye ebbe már lehet falat rakni.
Igen, ugye az is hozzátartozik ez az elbeszéléshez, hogy végig hangsúlyozza, hogy ez egy viszonylag jó napja volt. Talán egy pengét, dupla adag élelmet, hosszan gyártották a kályhát, sikerült befedni a kátránylappal az ablakot. Szóval ezernyi apróságban mondja azt, hogy ez egy olyan nap, ami ez elviselhető, vagy itt a lágeren belül egy jó nap volt. Amiből azért következik szerintem az olvasónak egy olyan érzés, hogy Úristen, szóval, hogy ez a jó nap, hogy csak 27 fok van, mert ha mínusz 40-nél hidegebb van, akkor nem vezénylik ki őket, az lehet, hogy jobb, de ha mínusz 37, akkor kivezénylik őket. Tehát, hogy lehet még sokkal-sokkal-sokkal rosszabb.
Viszont ha
Ez
mínusz 40,
nagyon fontos.
akkor akadozik a szénszállítás, és akkor
Igen.
nem lesz befűtve a barát.
Igen. Igen.
Egyébként konkrétan ugye a végén azt mondja, picit ilyen számvetés jött az utolsó oldal, ugye azt mondja, hogy egy boldog nap. Már ki lehet mondani, hogy egy boldog napja volt.
Én azért tettem egy megfigyelést a narrátorral kapcsolatban, nem tudom, hogy ez fontos-e, de elmondom nektek. Hogy a időnként, és egyébként elég ritkán, ez az egyes szám harmadik személy elbeszélő, tehát aki az Ivan Gyevinek Gyevin Szavicsról beszél, ő önmagáról beszél keveset, de azt mondja például az eleje, hetedik oldal, hogy mosdották a padlóra egy kötetben a 75-ös brigád szállítóból kihozott nemes csizmáit, most meg a miénket. A mi brigádunkon volt ma a nemes csizma szállításának a sora. Ez ennyi, erről nem beszél tovább, tehát tovább beszél ugyanúgy, mintha kiválogatja, vagy kiválogatja a suhova a nemes csizmák közül az övét, de hogy az az embernek a benyomása, hogy van itt még valaki, aki ráadásul ezek szerint egy másik brigádban van, mert hogy nem a suhové brigádján van a sora a nemes csizma szállításnak. És akkor ez úgy szöget ütött a fejembe, hogy meg kijelöltem a többit is, mert találtam még benne néhányat. Hogy amikor a kapitány kiabál, az szerintem arra még visszatérünk, mert az fontos, a kapitány kiabál az őre, hogy nem kommunista, akkor azt mondja, hogy nem ismerik a büntető törvénykönyv 9. szakaszát. És itt azt válaszolja a narrátor, és nincsen jelölve gondolatjellel, hogy megvan, nekik ismerik, te vagy az, aki nem ismered, barátocskám. Na most ilyeneket nem szokott mondani, tehát nem szokott hozzászólni a szereplőket. És akkor még egyet, azt mondja a 40. oldal, mindjárt megtalálom, hogy estétől reggelig, azt mondja, hiába fenyegetőzik a főmunkavezető, mert estétől reggelig már minden tótágastán náluk. De ez a pillanat a miénk. Ez az a pillanat, amíg átmelegedhetnek a rabok, mielőtt kimennek a munkára. És hogy ő ilyenkor miért beszél magáról? Hát arra tudok csak gondolni, hogy hát a Szolzsenyicin 11 évet volt különböző börtönökben, meg kényszermunkatáborokban, tehát talán bizony itt van az elbeszélő, egy másik brigádban masírozik, és kiválasztotta ezt a pofát, aki egy teljesen átlagos és a körülményekhez jól alkalmazkodó figura, hogy rajta keresztül, vagy az ő nem szenvedős szenvedésén keresztül mutassa be, hogy ez mennyire durva. Tehát ez lehetne egy egyes szám első személyű elbeszélés, csak hozzátartozik a trükkhöz, ehhez a hiperrealista trükkhöz, hogy ne ő legyen az, aki beszél.
De valószínűleg egyébként így van, én ezzel teljesen egyet tudok érteni. Főleg, hogy hát igen, nyilván a saját emlékeiből, illetve tapasztalataiból táplálkozik a mű. Most, hogy egyáltalán ez a suhó van-e, vagy nincs, tulajdonképpen ilyen szempontból ez mindegy. De biztos, hogy ott van ebbe a lágerbe Szolzsenyicin, vagy hogy ebbe a leírt lágerbe, így mondom, tehát, hogy ahol ő van, amit megírtam, ott van ő.
Én úgy érzékeltem, mikor most újraolvastam a regényt, hogy az volt a benyomásom, hogy ez egy nagyon, tehát miközben van egy tök egyszerű szerkezet, ugye lineárisan végigmesélünk egy napot, közben van egy sajátos hullámzása a szövegnek, tehát olyan, mintha ilyen impulzusokban működne a szöveg. Tehát jön valami erős inger, mit tudom én, be akarunk venni vacsorára a tornácra, nem rendezetten, és akkor arra ugye reagál egy másik erős ingerrel a dőrség, és akkor úgy tűnik, hogy itt most valami eszkaláció lesz, ezek most itt össze fognak csapni, de aztán szépen elhal ez az inger. Na most végig ezt érzékeltem, hogy mivel ez egy olyan világ, ami nem világ, ugye itt nincsenek nagy összefüggésrendszerek, hanem van impulzus adott válasz, és aztán az kioltódik. Jön egy újabb impulzus, megint adunk rá válasz, megint kioltódik, és talán ezzel a ritmussal lehetne társítani azt, amit mondtok, hogy időnként az elbeszélő is ilyen impulzusszerűen megváltozik, aztán eltűnik. Ahogy ez az egész világ úgy működik, hogy vagyunk, aztán a következő pillanatban már nem vagyunk, mert éppen elvittek minket, vagy bezártak minket, vagy nem tudom, mi történt.
Nekem azért is szöget ütött a fejembe, amit mondtál, Judit, hogy tehát egy picit nekem is metaforikus. Úgyhogy akkor tévedtem, mégis fogunk az értelmezésen, mégis tudunk az értelmezésen vitatkozni, mert hogy a gulág élet mögött ott van a szabad élet, és a szabad élet az nem tűnik hívogatóbbnak, mint a gulág élete, legalábbis ugye vannak szabad emberek itt. És ez az igazán durva. Nem, hogy az, aki azt írja, hogy nem lehet otthagyni a mit a kátránypapírt az ablakon, mert a szabad munkások ellopnak éjjel. A mínusz 40 fokban szabad munkások ellopják azt, amit a sítes, a gulágra bokot hagynak a munkába. Tehát, hogy értitek, hogy hát azok milyen életet élnek ezek az emberek ezen a tajgán. Tehát, hogy nem vonzó, én is úgy érzem, hogy nincsen a szabadságnak egy ilyen nagyon vonzó, nem tudom, képe a regényben, és ráadásul ugye narratívan pedig lebontja a Suhovnak a régi életét a szöveg. Ugye mondja, hogy már nem hoznak neki, vagy ő kérte, hogy ne hozzanak csomagot, és pont ezt emeltem ki, hogy egyre kevesebb ürügye volt arra, hogy visszaemlékezzék a falura meg a szülőházára. A tábori élet tépte cibálta ébresztőtől takarodóig, nem hagyott időt a hiába való emlékezésekre. Hogy kikopik ennek az embernek az otthoni élete. Átveszi a tábori élet a szerepét. Ez még borzasztóbb, mert hát ugye a Radnóti szövegeken azért szoktunk sírni, mert ott a otthon idillel van párhuzamba állítva a borzalom, és itt ez az otthon idill, ezt azóta megszüntette a borzalomba való belejutás. Lehet, hogy ennél jobb meghalni.
Az első felével egy picit akkor megint vitatkozom, a második felét nagyon fontosnak gondolom, amit mondtál. Szóval én továbbra is úgy érzem, hogy van különbség, és hát valószínűleg aki átélt bármilyen szörnyűséget, vagy végképp azt érezheti, hogy van különbség. Tehát, hogy még az egész minimális különbség is nagyon nagy különbség lehet. Tehát, hogy az ember hazamegy, vagy utána még nem tudom, hogy létszám ellenőrzésre parancsolják-e a 27 fok után, az azért nagyon nagy különbség. Tehát, hogy nagyon fontos és lényeges különbségek vannak. Talán inkább azt mondanám, hogy úgy metaforikus ez, hogy egy olyan világban, ahol van ez, az szörnyű. Tehát nem ugyanolyan a külső világ, mint a lágeren belüli világ, de a külső világ hozza létre, táplálja, tartja fönn, tartja fontosnak, tehát hogy nem homogén ez a tér, már a külső meg a belső tér, de nem is idegen a két tér egymástól. Nem tudom, hogy ez így érthető-e, hogy az a külső világ, ahova tényleg elküldik az embereket ide, ahol a rabtartók vannak, és látszik, hogy tényleg ők se boldogok ebben a Marcival nagyon egyetértek. Szóval, hogy az szörnyű, de nem ugyanolyan, és valamiféle szenvedéseknek, kifosztottságnak, emberi megalázásnak nem ugyanaz a mértéke, foka. Tehát nem azonos szerintem a kettő egymással.
Lehetne azt mondani, hogy mindig a pokolban vagyunk, de más köreiben. Ugye, hogy ahogy a pokolban szűkülnek lefelé a körök, egyre borzalmasabb a dolog. Tehát ugyanott vagyunk, de más-más intenzitásban.
Hát igen. Igen.
Hát itt
igen.
Van még egy nagyon érdekes elszólás a külső világ meg a gulág világ élete között, amikor azt mondja a narrátor, hogy itt legalább szabad beszélni. Emlékeztek erre? Ez a végén van, a lefekvés előtt. Valaki azt a poént mondja, hogyha a bajszos apánk meg nem sajnál minket, vagy valami ilyesmi, hogy a bajszos apánk úgysem sajnál meg minket. Ez az egyetlen, tehát egyébként nem hangzik el Sztálin neve a regényben, hanem ez az egyetlen ilyen konkrét utalás. És ott mondja ezt a narrátor, hogy egyébként van egy szabadsága a gulágnak, mert innen már nem vihetnek sehova.
Igen, és ugye ezzel még a politikait is foglalkozik, hogy itt bármit hordasz össze-vissza, mert nyilván ennél lejjebb tulajdonképpen nincsen. De én picit szétválasztanám mégis ezt a kettő dolgot egymástól. Mert az egy dolog, hogy a Suhov vagy valaki hogyan éli meg ezt, és lehet, hogy ő például magával építi a külvilágot, és igyekszik teljesen alkalmazkodni ez a láger élethez. Na de hát ott van például a kapitány, aki próbálja tartani magát. Ott van az az öreg ember, aki kiemelkedik a többitől, ott vacsoránál látja, azt hiszem, hogy Csuhov, és arról beszél, hogy hány különböző táborban volt már, és hogy egy kis vászonkendőre teszi a kenyeret. Aztán, tehát, hogy ott van ugye ez az Aljosa, azt hiszem, egy kicsit ugye a baptista, aki meg kifejezetten azt mondja, hogy legyél hálás, hogy itt vagy a börtönben, mert hogy a lényeg az nem a testi világ, hanem hogy majd a lélekkel mi fog történni. Tehát szerintem tehát a különböző szereplők viszonyulnak máshogy és máshogy a külvilághoz. És nyilván van olyan, aki hasznot húz abból, hogy itt van, van olyan, akinek jó az, hogy itt van, mondjuk a lógósok, vagy a szakács, nem tudom, de nyilván vannak azok, akiknek pedig ez egy olyan világ, amit egyszerűen akár kibírhatatlan, vagy hogy egy ilyen kétbites idő, vagy életvitelre kényszeríti rá. Például ugye a kapitány, amikor elviszik a legvégén a szigorítottba 10 napra, ott akkor ugye tudjuk, hogy valószínűleg vagy meg fog halni, vagy hogy tényleg vagy a négy, ugye sóf, hogy 10 napot azt maradandó károsodással lehet kibírni. Nem tudjuk, hogy mit csinált, vagy ti nektek az megvan, hogy mit csinált a kapitány.
Ja, én ezért kezdtem el újraolvasni a regényt, mert egyáltalán nem emlékeztem rá, és nem csoda, hogy nem emlékeztem rá, tulajdonképpen nem csinált semmit.
Igen, nem csinált semmit.
Csúnyát mondott az egyik őrnek.
Szóval, hogy szerintem lehet ezt mondani, hogy összemosódik a két világ, de hogy ez szerintem a szereplőktől is függ, vagy nagy részt tőlük is függ, illetve még egy érdekesség, hogy ez viszont biztos, ugye, hogy nem lehet elszökni innen. Tehát, hogy hiába vágyódna bárki is el, nem lehet elszökni, és nem azért, mert lelőnek feltétlenül, bár azért is, de azért is, mert hogy egyszerűen ez a tajga, ez ilyen, hogy innen nem lehet elszökni. És hogy ezt a tajga világot, ezt nem lehet összekeverni Moszkvával, ahol fehér kenyér van, és újságokat árulnak, és filmeket mutatnak be, és filmrendezőkről írnak cikkeket. Tehát, hogy ez a tajga, ez nem az a világ, mint ami Moszkvában van. És nyilván ennek is vannak ugye őshonosai, ezek a munkások, akik éjszaka ellopják azt, amit a hittesek ugye ott hagynak.
Egyébként nagyon érdekes a szökés, mert hogyha ugye ez lenne a narratíva, hogy úgyis mindegy, hogy kiszöknek, hiszen megfagynak a tajgán, azt is értenénk, de nagyon nem ez a narratíva, hanem pont az ellenkezője. Azt mondja a szöveg, hogy a hóviharban azért nem engedik ki őket dolgozni, mert hogyha nem feszítesz kötelet a két barak közé, és nem azt szorongatva mész végig, akkor el fogsz tévedni, és megfagysz a hóesésben. Illetve hát, ha megfagysz, az nem lenne olyan nagy probléma, de mi van, hogyha elszöksz? Bár világos, evidens módon, ha elszöksz, akkor is megfagysz. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy a hatalomat azt te nem játszhatod ki. Tehát, hogy nem lehetsz egy másodpercre sem szökött, mert akkor, ugye, ahogy mit mondtál, Gyuri, és persze teljesen egyetértek, hogy ott van a minőségi különbség. Hogy te hiába fagysz meg 10 percen belül, de 10 percig szabad voltál, és ez az, amihez nincsen jogod, ez az, amit semmilyen körülmények között nem lehet megengedni.
Igen, és ez még nagyon, teljesen igazatok van, ezt még nagyon sok verzióban ragozzák, mert hogy ugye azért kellett egy darabig fadobozban vinni az ételt, hogy nehogy valakinél sok étel lehessen, és azzal megszökik, hogy merre felé nyílik a kapu, hogy nehogy neki feszülhessen a tömeg. Teljesen igazatok van, igen, tehát visszavonom, van különbség, de azért ezek már ennek az egész rendszernek a szerkezetét is mutatják. Tehát ez a fortélyos félelem igazgat, tehát az, hogy itt egy kőkemény diktatúra van, ami félelmet gyárt és félelemből él, azért ezekben ez nagyon megmutatkozik. És az a nagyon érdekes ebben a regényben, hogy ugye itt ez az egy nap, ez 1900, bocsánat, csak érzetem néz, 51 januárjában van ez az egy nap. És hogy van valami olyasmi a regényben, hogy valami megváltozott a táborban, mert például meggyilkolják a vámzereket. Tehát, hogy ez a félelem, egy picit, mintha felerősödött volna. Hogy van egy ilyen, tehát a raboknál is van egy ilyen impulzusszerű hulláma annak, hogy most akkor ellenállunk, nem állunk ellen, lázadunk, nem lázadunk, aztán ez mind elcsitul, ez a dolog. Tehát, hogy 51-ben járunk a sztálinizmus vége felé. Ami nem azt jelenti, hogy ez az egész rendszer majd gyökerestül megváltozik, de van valami belső, hogy mondjam, az egyik félelem, mintha egy kicsit megnövekedett volna. Mármint a hatalom részéről való félelme.
Igen, meg annyiban nem egészen, hogy még nagyon nem látni 51-ben, hogy a sztálinizmus vége felé járunk. Tehát, hogy mi most már mondhatjuk, de hogy 51-ben ez még egy kicsit se derül ki. Tehát, hogy már túl vannak a nagy honvédő háborúnak a morális igazolásán, vagy azon, hogy az valami a szovjet hatalomnak egy morális igazolás, de még hát ki tudja, hogy 53-ban meghal majd Sztálin. Tehát, hogy éppen nagyon-nagyon mélységesen kilátástalan szerintem.
Teljesen váratlanul halt meg Sztálin. Mert voltak róla ilyen pletykák, hogy ő már testileg nem az igazi, és ezért csinált is ilyeneket, hogy csak 3 perces beszédet tartott, hogy azt higgyék, hogy beteg, és utána meg a központi bizottság előtt 2 órás beszédet tartott, hogy beetette a ellenzéket, hogy majd most jön a fordulat, és aztán ide csapott rá. Tehát, hogy még ilyen kis piszkálódása is volt. Tehát ez teljesen váratlan 53-ban, én nem hiszem, hogy 51-ben erre lehet így, hogy ez lenne a változásnak a szele.
Hát én csak annyit mondtam, hogy a táborban elterjed az, hogy a besúgókat érdekes módon most megölik. És a besúgók félnek is, tehát, hogy éjszaka történnek gyilkosságok.
Igen.
És ez úgy van előadva, hogy ez egyfajta újdonság. Hogy már van besúgó, aki bemenekül a börtönbe.
Igen.
Ami persze nem jelenti azt, hogy bármi is jobb lesz, talán csak annyit jelent, hogy hát ez a fortélyos félelem igazgat, ez most éppen ebben a ritmusában van.
Talán a legérdekesebb rétege ennek a regénynek, hogy hányféleképpen tud-e az ember beletörni egy ilyen helyzetbe, vagy hányféleképpen tudja a hatalom beletörni az embereket egy ilyen helyzetbe. És az Imi mondta az elején, és nekem is eszembe jutott az iskola a határon, ugye ebből a szempontból, hogy hogyan lehet megőrizni mégis valamit az emberségedből, ugye mondtátok példának ezt, aki a kendőre teszi a bácsi, aki a kendőre teszi a kenyérdarabot, és ugye itt van ennek, ahogy az iskola határomban is, számos ellenpontja, aki pedig ugye rosszul kezeli a helyzetet, vagy elveszíti az emberségét. És ezek a karakterábrázolások, azt hiszem, hogy ez nagy erőssége ennek a regénynek, mert egyáltalán nem szöszöl vele. Tehát, hogy ezeket egy-egy mondatban tudja föltenni, ezeket a figurákat. Ez valami ilyen írói bravúr. Szóval mi maradt meg nektek a legjobban ezekből, ki a legizgalmasabb pillanatnyi figura?
Pillanatnyi figura szerintem a helyettes brigádvezető.
Pavló.
Igen. Aki, azt hiszem ő rá mondja Suhoff, hogy ő belőle még lesz itt valami nagyobb ember is a lágerben, mert hogy van érzéke ahhoz, hogy hogyan kell életben maradni, és hogyan kell ügyeskedni. És igazából ez az érdekes, hogy ugye mik azok az értékek, amik itt felértékelődnek egy személyiség kapcsán. Mik azok a kvalitások, amik kellenek ahhoz, hogy itt sikeres lesz ebben az életben, mert akárhogy nézzük, mondjuk Suhov egy ilyen ember szerintem, aki sikeres tud itt lenni, akár ételt tud szerezni dupla adagot. Az nagyon tetszett, amikor ugye van ez a mindenki által lenézett ember, aki többször is sakálnak hív, azt hiszem, Petyukov. Azért megnézzük, akkor ő is igyekszik legombolni emberekről ugye kis ellenszolgáltatásokat, de hogy ezért úgy tesz is valamit, hogy megnézi, hogy jött-e valakinek csomagja. Tehát, hogy valamilyen kis apró dolgokat csinál, és hogy ott a vége felé mondja ezt a regénynek, hogy a, ugye amikor megjön a csomagja az alatta levőnek, vagy a mellette lévő ágyon fekvőnek, hogy ugye mindenki tudja, hogy jár neki, de hogy mégse úgy megy oda hozzá, hogy akkor mikor fogsz belőle adni valamit, hanem hogy valami teljesen mást kérdez tőle, és ugye azt mondja ott, hogy pontosan tudta az illető is, hogy mire megy ki a játék, de hát, hogy mégse sakál úgy, mint ugye ez a Fetyukov, tehát, hogy van egyfajta embertség benne, nem mégse csinál olyat.
Hogy ez a Fetyukov, ez tényleg csinál valami rosszat?
Csak annyi, hogy irritálóan viselkedik.
De hogy meg utálják, tehát, hogy értitek, szóval, hogy nem csinál ő egyébként semmit, hanem, hogy hát nézzétek, csak nagyon érdekes az a jelenet, ahol erről először szó van, ott a Cezárhoz mennek oda, mert dolgozik. És akkor megáll mellette a suhó, és azt mondja, hogy megállt így oldalt mellette, és nézte a cigarettát. De nem volt olyan popátlan, mint a Fetyukov, aki odaállt elé, és nézte a cigarettát. Értitek, hogy mire akarok kiukadni, hogy nem arról van szó, hogy a Fetyukov simán csak az a fickó, akit mindenki utál, és egyébként hogy semmivel nem csinál kínosabb dolgokat, mint akárki más a brigádból, csak
azért
a figurája, a csoport utál.
Bocsánat, hogy belevágtam, azért van különbség, mert hogy úgy is fogalmaz a szöveg, hogy igen, ha valaki dohányzik, akkor ugye jelezzük neki, hogy hálásak lennénk a csiknek az utolsó pár milliméteréért, és akkor azt mondja a Suhov, hogy ő egy kicsit odaállt, így oldalra, ezzel jelezve, hogy itt van és kérne, de hogy olyat nem csinál, mint a Fetyukov, aki belebámul a másiknak a szájába. Tehát az a nagyon érdekes, hogy itt van egy nagyon milliméterre és milligramra kimért viselkedési kultúra itt a táborban, amit a Suhov nagyon-nagyon tud. Tehát nem bámulok a másik szájába, nem közvetlenül kérek, mert Fetyukov ezt is csinálja, hogy ugyan adja már oda azt a csikket. És erre nem adják neki oda. Tehát, hogy, mert hogy talán ez is az emberség megőrzésének valamilyen módja, hogy tanulja meg a kommunikációs formulákat. És a Suhov az nagyon sokszor mondja, hogy az fog itt megmaradni, aki megtanul viselkedni.
Tömer, ezért érzem, nagyon egyetértve itt teljesen, hogy nem is ilyen nagy és fölépített karakterek vannak. Tehát valóban, akikről beszéltünk, vagy beszéltetek eddig, azzal egyetértek, hogy ilyenek, de hogy sokkal erősebb az, hogy milyen gesztusok vannak, hogy egy-egy gesztus, hogy egy-egy mozdulat, egy-egy mondat, amit mondjuk mondtunk is tényleg, hogy az első kérdése nem az, hogy álljon ebbe a sorba, az csak a második. Tehát, hogy ilyen pici dolgok. És hogy erősebben koncentrál szerintem a szöveg ezekre a élési, túlélési technikákra, vagy apró gesztusokra. Viszont ami meg szerintem alapvetően nagy különbség az iskola határonnal szemben, vagy az iskolatáronhoz képest, hogy ott valószínűleg különben a körülmények meg a lehetőségek meghatározóak, tehát amit az Imi úgy fogalmaz, hogy ez a tajga itt aztán nincs, tehát hogy nincs, tényleg nincs appellátod, megfagy az ember, vagy egy pillanat alatt halál élet kérdése is eldőlhet. De hogy az iskola határomban valóban a kiszolgáltatottság, a megalázottságnak ezernyi bugyra van, de mégiscsak a regény egészének a koncepciója az, hogy ezekből az emberi személyiség táplálkozik, hogy ezekből az emberi személyiség fölépül. Tehát az iskola határon alapvetően DB-nek, meg
Medve,
köszönöm. Medvének a személyiség kiépülésének a története, és egy elképesztően megmunkált, autonóm személyiségek lesznek belőle, akik egész életükben táplálkozhatnak ebből a 4 vagy 4 plusz 4 évből. Na most itt szerintem erről szó sincs. Tehát messze nem találunk ilyen autonóm személyiségeket, messze nem azt érezzük, hogy minden egyes nap és minden egyes, nem tudom én, fél csajka leves építi a személyiséget. Ennél sokkal elemibb szinten játszódik minden. Minden fél csajka leves azt jelenti, hogy egy nappal biztos, hogy tovább élek. Ilyen elemi szinten. És ezért nincs igazi személyiség, meg igazi személyiségképület. Sok mindent tudunk a suhokról, de nem egy olyan megformált személyiség, mint mondjuk az iskola határonnak nem is csak a két főszereplője, hanem hát szinte bármely fontos szereplője, mert ez a mélysége a fizikai szenvedésnek. Ez nem azt teszi lehetővé, hogy én akkor nap mint nap épüljek abból, hogy a 400-as váltóba bevesznek, vagy nem, ez már a Buda, hanem csak arról szól, tehát elemibb szinten, hogy képes vagyok-e túlélni, hogy képes vagyok, hogy engem ne sakának nézzenek, hogy képes vagy, szóval, hogy ilyen elemi szinten zajlik az egész.
Nagyon egyetértek a Gyurival, és igazából maga a cím is ezért, vagy igazából ez az egész, ami meghatározza ezt a címet, mert egyszerűen nem lehet azt mondani, mint az iskola határomban, hogy különböző fejezetekre, vagy nagyobb egységekre bontom, és akkor, hogy ez az ősznek az időszaka, ez a tél, ez a tavasz, hanem, hogy ez egy nap, és nem tudjuk, lehet, hogy holnap Sufó fog majd meghalni, nem lehet tudni, hogy mi fog vele történni. Ez a napja, ez így történt. Lehet, hogy ez egy boldog nap volt, de lehet, hogy életének az utolsó boldogabb napja volt. Tehát, hogy ilyen szempontból tényleg semmiféle kilátás nincsen. És egyébként Fetyukovra még visszakanyarodott csak egy dolgot, hogy ő például az ilyen szemétből is összekukáz mindent. És hogy ez az, ami megengedhetetlen. Tehát, hogy van egy határ, ami alá nem lehet menni. Tehát akkor le kell mondani, hogy akkor inkább nem dohányzok, hogyha nem tudom ezt ember módjára tenni. És ez az, ami miatt nagyon utálják a Fetyukovat, mert hogy ez az ember, ez nem ilyen. Nyilván ez az ő túlélési stratégiája, és lehet, hogy akár ő élne itt meg legtovább, de hogy ezért lenézik.
Mert ezért a cím, ez nagyon jó volt, vagy hogy ez mi említette. Ugye az orosz eredeti cím az még nem is az Iván Jenyuszovics egy napja volt, hanem ha jól tudom, akkor a SCH 428, tehát hogy a rabnak a lágerbeli száma. És az Iván Jenyuszovics egy napja is ilyen tárgyi cím. Mind a kettő nagyon, ugrik a képen, bocsánat, mind a kettő nagyon pontos, nagyon jó, de hogy mind a kettő metonimikus cím. Az iskola határon pedig egy kifejezetten metaforikus cím, nagyon sok réteggel, tehát az iskola is sok rétegű, a határ is sok rétegű, és valószínűleg ez a távlat, ami az iskola határonban van, az megjelenik már ebben is, hogy ilyen számú fogoly, ez a nap az egyik címben, és a másik pedig, hát eleve sokkal-sokkal-sokkal távlatosabb, levegősebb cím.
Nem is számítottam rá, hogy az iskola határon és az Iván Jenisovics egy napja összehasonlító elemzésébe kezdünk, bár egyébként nagyon termékeny. Még egyet hozzáteszek, hogy hát a medvének az jelenfejlődése az pontosan a lázadásán keresztül történik meg. Tehát ugye a lázadás útjainak a kitapogatásán keresztül, míg az a titkos képesség, amivel a gulágon rendelkezni kell, az az, hogy láthatatlan vagy. Tehát, hogy ne halljanak, ne lássanak, ne kerülj az őr szem elé, ne menjél egyedül, mindig csak csoport van, edd meg a kaját is, tűnj el az asztaltól. Tehát, hogy pontosan az, hogy ne legyen egyéniséged, és hogyha sikerült megszüntetni az egyéniségedet, akkor valószínűleg rendben leszel. Ez most, hogy így kimondtam, még az 1984-jel is rokon.
Tulajdonképpen személyiséged nincsen ebben a rendszerben. És igen, ezt tök jól mondtad, hogy itt nem lehet az, hogy te egyfajta fejlődésen mész majd keresztül, Mert hogy itt nincsen hova fejlődni, egyedül egy dolgot lehet csinálni, hogy életbe kell maradni, és hogyha életbe kell maradni, akkor ahhoz az az út ezek között a körülmények között, hogy kusba kell lenni, igen. Egyébként még erről nem beszéltünk, és tehát, hogy majd Marci ezzel készül, úgyhogy szóljál, hogyha ez így van. De nekem az jutott eszembe, hogy nem, egyáltalán nem egyértelműek itt a szerepek ebbe a lágerbe, illetve a szerep az még egyértelmű is, de az nem, hogy ki a rab és ki nem az. Mert hogy vannak olyan rabok, akik nagyon jól élnek, nagyon jó körülmények között, ugye ezek a lógósok, ugyanakkor az őröknek, és ezt mondja is az elbeszélő, hogy ez nem egy irigylésre méltó dolog. Ugye az őr az, aki utoljára lejöhet ugye a toronyból, és nem jó 12 órát toronyban állni, azt nézni, hogy melyik rab fog onnan majd elmenni. Mert hogy valószínűleg ott sincsen ugyanúgy fűtésre, nagyon minimális. Tehát, hogy ezek az őrök ugyanúgy végig szenvedik ezt a lágert, mint ahogyan ezek a rabok. És hát ez ugye van is egy ilyen, amikor arról beszél, hogy ez az őr, vagy ez a vezető, aki ugye éppen az adott napon visszaviszi őket a lágerbe, hogyha annak van egy csöppesze, akkor miután leszámolták a rabokat, és minden oké, okay, akkor már egyből elkezdi őket hajtani, az őrök majd jönnek. De hogy nem, ez még ott tartotta őket megvárni, hogy ugye az őrök jöjjenek, mert félt egyedül lenni, vagy hogy félt, hogy nincs meg a létszám ugye a fogvatartóknak, és hogy valamit csinálhatnának a rabok, de hogy nyilván a rabok egyedül annyit akarnak, hogy valahogyan hazabotorkálni. Illetve ugye ott van az is, hogy az őröknek mennyire nehéz a helyzetük, hogyha valaki megszökik, igazából nem is az a legnagyobb probléma, hogy megszökik, hanem az, hogy nekik utánuk kell menni, és hogy ezt nem tudnak ezzel mit kezdeni. És hogyha utánuk kell menni, akkor biztos, hogy megölik azt, aki elkóborolt, nem azért, mert bűnt követett el, hanem azért, mert annyira meggyűlölik, mert hogy nekik plusz munkát okozott a mínusz 30 fokba. Tehát, hogy számomra ez nagyon nem egyértelmű, és szerintem maga a szöveg írója is, illetve az elbeszélője se dönti azt el, hogy kinek nehezebb ebben a világban, és mitől függ az, hogy neked könnyebb itt vagy nem.
Illetve hát, hogy épülnek ki ezek a gyűlöletek? Szerintem ez nagyon fontos, és abban, amit mondtál, hogy az őr nem csak parancsra, hanem ő tényleg gyűlöli. Tényleg gyűlöli azokat, mert mocskosak, büdösek, rájuk kell vigyázni lassan, megszökik az egyik, elalszik az egyik, neki tovább kell kint lenni, és így tovább a nem tudom én, a barakfőnök szintén gyűlöli, mert ha valaki eltűnik közülük, akkor ő a felelős, tehát ez a szakács is gyűlöli, tehát hogy ez a rendszer hogy építi ki ezeket, amit a Judit ugye úgy fogalmazott az előbb, hogy a fortélyos félelem igazgat világa, de hogy itt még a félelem az valós gyűlölködéseket és gyűlöleteket szül. Ami szerintem tehát egész hátborzongató így az emberi természetre nézve.
Bocsánat, tehát a Suhobnál is van egy olyan, hogy ugye belelendül, az nagyon érdekes, egy ilyen flow élménye van, hogy rakhatja a falat, de ezért később fejezik be a munkát, és ugye ez egy nagyon, nagyon kínos pillanat, ebből nagyon nagy baj lehet, hogy ő késve érkezik meg, de ez sikerül valahogy áthidalni, és utána van valaki, aki még később érkezik meg, mert elaludt, és akkor ott van a szövegben, hogy és Suhob ugyanúgy szitta, átkozta, gyűlölte, mint a többiek, miközben 10 perccel azelőtt ő volt ugyanennek a tárgya. Tehát, hogy igen, itt a gyűlöletnek van egy, szintén van egy ilyen hullámzása, és mindenkit ez működtet, aminek szerintem így a szóhasználatban egy egészen megrázó kifejezése, hogy a rabok is egymást, és az őrök is a rabokat úgy hívják, hogy te dög.
Igen, ez a dög elaludt.
És ugye azt is mondja, hogy lehet, hogy ezek mind-mind gyűlölik egymást, de ugye legjobban a sittest tudja gyűlölni a másik sittest. Tehát, hogy itt köztük sincsen, maximum ugye a csoporton belül, ez a 22-23 fő, ők valahogy, vagy köztük kialakul egyfajta bajtársiasság. De a többiekkel az egyáltalán nem.
Van ez a jelenet, amikor már beletörődtek, hogy ők az utolsó brigád, és szomorúan bandukolnak ebben a szörnyű hidegben, amikor meglátják a domb túloldalán, hogy a nem tudom melyik autószerelő műhelyes brigád az még hátrébb van egy kicsivel, és akkor elkezdenek rohanni, mint az őrültek a kapu felé. Nagyon, nagyon érdekes, ott egyébként van is egy ilyen kiszólás, ritka szerintem az ilyen civil életre tett kiszólás a regényben, hogy vannak emberek, akik úri jó dolgokban futkosnak a szabadidőben. És hogy azért kíváncsi lennék, hogyha 12 óra munka után felöltöztetnék őket ezekbe a ruhákba, akkor hogyan futnának a mínusz 20-ban?
De ezek, amit mondtál, hogy bajtársiasság is van időnként, nagyon is van. Nagyon is van. Hát ott van egy pillanat, van egy süket szereplőnk, akit mindenki lenéz, és amikor a suhobra rá akarnak támadni, akkor ő fölmagasodik, és kiderül, hogy erős, és fölemeli az öklét. Tehát vannak itt nagy bajtársiasságok, de az nekem most nagyon revelatív volt, amit mondott a Gyuri az iskola határon kapcsán, hogy csak ezekből nem épül fel semmi. Tehát ezek ilyen pillanatok, megint csak azt mondanám, hogy impulzusok. A következő pillanatban lehet, hogy elesszük egymás kajáját. És talán ez benne tehát ez beszél ennek a világnak a szerkezetéről, igen, hogy nincs mód arra, hogy felépüljön személyiség, maximum ilyen impulzusok maradnak. Egyébként nekem az jutott eszembe, nyilván minnyájatoknak, amikor újraolvastam a regényt, hogy olyan, mintha ilyen törmelékekből állna. Mert hogy érezzük ebben a regényben, az ugye a nagy szent orosz irodalom tradícióját, az ott van. Tehát ugye maga ez az egész fegyház dolog, Dosztojevszki fejezések a Holtak házából. Aljosa a neve ennek a mélyen vallásos figurának, aki tulajdonképpen csinál egy és külön világot, ugye Aljosa Karamazov kapcsán. Aztán ott van az, hogy az ember mindig építheti magát etikailag, azért jó a tábor, mert akkor a lelkeddel fogsz törődni. Tolsztoj. Tehát, hogy ott vannak ezek a mozzanatok, csak ilyen, hogy mondjam, szilánkokra törve. Tehát nem épül fel belőlük világ, hanem emlékszünk egy hajdan volt világra, ami ízzé porrá törött, és akkor ezekben a cserepekben még megvillannak az emlékképek. Egyébként bevallom neked, Marci, hogy nekem most újraolvasva a legmegrendítőbb ez az öreg ember, aki egész életében táborban volt, és tudja, hogy itt is fog meghalni, és hogy az egyetlen, aki kihúzott gerinccel eszik, és nem föléje görnyed a csajkának, hanem az ajkához emeli a kanalat, és a kenyeret az pedig nem a mocskos asztalra teszi, hanem egy tiszta szalvéta darabra. Szóval számomra a tartásnak, vagy valamiféle autonómiának ő az őrzője, és hát a viselkedési kódjaiból úgy tűnik, hogy hát ez az ember valószínűleg nemes volt. Tehát így enni, így ülni, így rakni le a kenyeret, ugye hát ezt vagy egy nemesi, vagy egy nagypolgári családnál tanulunk meg, és hát az oroszoknál nagypolgárság annyira nem volt. Tehát akkor itt is bevillan valahonnan messziről ez a tolsztói világ, de minden csak törmelékeiben van meg. És elolvastam most a Lukácsnak a híres Iván Gyanyiszovics kritikáját, mondjuk így, és olyan szívszorító volt olvasni, mert azért a Lukácsnak nagyon nagy írásai vannak, meg ez egy káprázatosan okos figura volt minden gazembersége mellett, és lelkesedik a, mindenki tudja, az elbeszélését, meg oda-vissza van tőle, de hogy amit koncipiál róla, hogy ez a könyv, majd ezzel újra kezdjük a szocialista realizmust, hogy ilyen szinten megvakulni, mikor ez a könyv éppen azt mondja ki, hogy ebből itt nem fog világ épülni.
Ennek most nagyon örülök, hogy mondtad, mert én végig azon gondolkoztam, hogy ez például kifejezetten egy olyan könyv, aminek a jelentésében nagyon benne van a befogadás története, tehát az utóélete. Tehát az Iván Gyenyiszovics napját, vagy én nem nagyon bírom másképp olvasni, mint egy olyan Nobel-díjas regényt, ahol nem vehette át valaki a Nobel-díjat. Olyan Nobel-díjas regényt, ami miatt valaki, nem csak emiatt, de utána el kellett hagynia ezt az országot. Mint egy olyan regényt, amelyet a 60-as évek enyhülésének, a hruscsovi enyhülésnek és a kádári enyhülésnek a szimbólumának tekinthetjük. A Lukács olvasatával azonos lesz az, amit most mondok, de tovább már nem azonos, de odáig igen, hogy mint ami leszámol a sztálini rendszer bűneivel. Tehát, hogy ezt nagyon így olvasták, és ezért érezték korszakos jelentőségűnek, és valahogy tehát a regénynek ez a helyzete a 1962-63 a megírás és utána a recepció története az nagyon benne van az én olvasatomban. Tehát valahogy nem nagyon tudom önálló szövegként, vagy ettől teljesen elválasztva olvasni.
Ez azért érdekes, és ne vegyétek kérlek sértésnek, mert itt kiderül a generációs különbség, hogy mi ezt az Imivel úgy választottuk ezt a regényt, hogy benne van a kerettanterben, és sosem olvastuk. Tehát, hogy mi pedig egyáltalán semmit nem tudtunk róla, ugye, Imi? Én így.
Hát, hallottam róla nyilván, meg tudtam azt, hogy miről szól, de nem olvastam soha.
Tehát teljesen mentesek voltunk a redakciótól.
Persze, ez evidensen generációs kérdés, és hát ebben még nagyon nagy köbse van Jutka, meg az én generációm között is bőven.
Van még egy töredék témám, nem tudom, hogy fogunk-e róla hosszabban beszélgetni. Az jutott eszembe, hogy a Saul fia kapcsán volt egy interjú a Nemes Jelessel, és azt mondta, hogy hiba kerek történeteket csinálni ezekről az eseményekről, mert annak mindenképpen lesz egy lezárása. És hogyha kap a néző bármilyen katarzist, akkor elrendeződik benne a szörnyűség, amit látott. Tehát egyszerűen nem szabad befejezni, nem szabad történetté formálni, ez lehet a magyarázata ennek a töredékességnek, meg szilánkosságnak, amit ez a regény abszolút megcsinál, és valóban nem feloldozást hagy maga után, hanem pont ezt a szembesítést, ahogy pontonként meg kell értened, hogy te most mit is olvastál, ami a narráció szerint nem volt borzasztó, de valójában az. És hogy az jutott eszembe, hogy ennek a figurája pedig, vagy ennek az ellentét figurája pedig a kapitány, akiről volt is szó, mert a kapitánynak a történetét lehetne úgy elmesélni, ami egy picit tipikusabb láger történet. A vele történt igazságtalanságot. Azt, hogy Imi nem emlékezett, most elmondom, hogy az történik, hogy amikor el akarják venni az alsó ingüket, mert azt nem szabad hordani állítólag, akkor azt mondja ennek az őrnek, hogy maguk nem tisztességes kommunista emberek. És hogy azért ez, tehát azért értenünk kell ennek a, hát ennek az ilyen rendkívül sötét-fekete humorát ennek a mondatnak, mert itt mindenki azért van itt, mert nem tisztességes kommunista ember, és egymás között úgy tűnik, hogy ez mégis olyan sértés, hiszen a te dögöt azt folyton mondogatják egymásnak, és azért senkit nem visznek szigorított, 10 nap szigorított izére börtönre, vagy nem tudom, hogy hívják ezt.
Hadd kérdezzek vissza, hogy Marci, te úgy érted, vagy úgy beszéltél a regény egészéről, mint ami nem egy lekerekített és teljes, vagy pedig ezekről a kis történetekről beszéltél így, hogy nem teljes, hanem ilyen kis megjelenő impulzusok, ahogy Judit mondta.
Hát én szerintem összefügg a kettő. Tehát szerintem itt a hiába van a Suhov története nagyon is komplex keretek között reggeltől estig, mert hogy nem ez a lényeg, hanem a fölvillanó figurák, ezek az élettörténet töredékek, az, hogy ki miért van itt, ezek voltak számomra inkább a meghatározóbbak, és ebben érzem azt, hogy ez nem egy egységes narratíva.
Ez érdekes, mert a regény egészét meg ilyen nagyon tehát megkomponáltnak érzem. Tehát ugye, hogy egy napban a láger világ egész, egy jó nap, ami egyúttal megmutatja, hogy milyen szörnyű lehet akkor az egészet. Tehát ugye Én az Iván Gyenge Szövics egy napja kompozícióját nagyon is ilyen kereknek, zártnak, megalkotottnak érzem.
De szerintem az, hogy a kompozíció megalkotott, az nem jelenti azt, hogy maga a történet le lenne zárva. Tehát, hogy ez az egy nap a 3500 valamitahányból, ami tényleg egy megkomponált nap, vagy egy megkomponált elbeszélés, de hogy maga a történet az itt nem ér véget.
Ez nagyon érdekes volt, hogy a kompozíció zárt és teljes, de a történet az viszont tulajdonképpen, hát a történet az tulajdonképpen végtelen. Szóval, teljesen igazatok van, abszolút meggyőztetek, hogy van olyan, hogy lágeren kívül, és van olyan, hogy lágeren belül. Igen. De azt talán föl lehet vetni, hogy kint is, bent is diktatúra van, és ez egy olyan diktatúra, ami úgy volt előadva, hogy ez tulajdonképpen az üdvtörténet beteljesedése. Vagyis, hát, hogy mondjam, visszájáról, de ez itt az idők teljessége, ez az egy nap, ez egy örökkévaló nap.
Köszönjük szépen, hogy jöttetek, és nagyon tanulságos volt, és érdekes volt. Az
köszönjük.
Egész egyébként
köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Volt, és azt mondom még el, hogy itt ezen a linken lehet az múlt havi beszélgetésünket Osztennek a büszkeség és balítéletről volt szó. És nagyon érdekes vagy. És itt a Vajszos úriemberen pedig a YouTube csatornára lehet feliratkozni, és az összes többi beszélgetésünket is meg lehet nézni, mert mindegyik.